Üdvözlöm Önöket! Mindenek előtt köszönöm, hogy ismét velünk tartanak. A kötött fogás és a flaster ingyenesen nézhető, és ez így is marad. Ám ha nincsen magyar hang, nem lesznek műsorok sem. Lévén bevételeink bő 90%-a Önöktől, az olvasóktól származik. Kérjük, vegyék a lapot, mert még jobb, ha előfizetnek rá, online vagy papír alapon. De nem csak a műsorok miatt, hanem azért is, mert jó. Az éves előfizetők pedig ajándékot is választhatnak, például...
Kötött fogás pólót és bögrét.
Hátizsákot.
Kulacsot.
Női pólót.
Férfi pólót. És vászontáskát.
További információ a hang.hu/előfizetés oldalon, vagy írjanak nekünk az előfizetés@hang.hu címre. Köszönjük!
Üdvözletem! Egy jó kis kötött fogás méghozzá Csintalan Sándorral.
Jó napot, magyarok!
Konok Péterrel.
Jó estét!
Szalma Botondal.
Jó estét!
És Reichert Jánossal.
Adj Isten!
És Orbán Viktorral, mert hogy Orbán Viktor szavaival fogom indítani ezt a műsort, azt mondja. Magyar vagyok, ezért sosem leszek elégedett, de szép eredménynek mondhatjuk ezt. De végül is, ha magyar vagy, mi mást akarnál, mint hogy első legyél?
Ezt a halálozási mutatókat?
Nem, hanem a harmadik oltásra. Na ugye az a helyzet, hogy már megint elsők vagyunk.
Csajos halálozás.
Hát két dolgban vagyunk. Elsők, melyiket szeretnénk. Ugye van a való, vagy ez erősebb verseny, az ugye ez a 1 millió lakosra jutó Covid halálozásoknak a arányszáma. Hát ebben sikerült megint az élre kerülnünk. És erről nem nagyon a kormány médiában szó, értelemszerűen semennyire sincs szó, hanem a kormány médiában és a kormány nyilvánosság valamennyi felületén viszont egy másik versenyről van szó, a harmadik oltás Európa bajnokságról, amit torony magasan vezetünk. Tehát megint az van, hogy van a valóság, annak van valamilyen színezete, most épp egy kicsit, hát eléggé komor, de megtalálja a kormány benne ezt az apró kis valamit, amit hopp, ki lehet vigyeszteni, na, lám, megint jók vagyunk valamiben. Na most, hogy ez mit is jelent ez a halálozási arányszámban való első helyünk, az, hogy nálunk 1 millió lakosra 17 és fél, most már inkább 18 halott jut, még az elátkozott Svédországban ez a szám 0,35. Szóval...
Tehát ez a két elsőség, mármint hogy a harmadik oltásban úgymond elsők vagyunk, persze nem láttam a statisztikákat, illetve a halálozási arányszám elsősége igazából abból a szempontból nem mond ellent egymásnak, hogy itt a halálozási szám elsősége az alapvetően mégiscsak a magyar egészségügy helyzetéről szól. Tehát nem elsődlegesen arról, hogy hányan vannak itt beoltva, nem elsődlegesen arról, hogy hogy működik ez a pandémia, hogy működik a magyar egészség, hogy milyen ellátást kap, aki bekerül egyáltalán, hogy kerül be, aki bekerülhet, milyen a személyzeti ellátottság, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát nem csodálom, hogy a kormány nem rakja ki, ez nem csak azért nagyon-nagyon durva szám, mert hogy rosszul kezelik úgymond a járványhelyzetet, hanem az egész rohadt egészségügy, amit már hosszú évek óta nagyon sokan mondogatnak, lényegében mindenki mond, aki egyáltalán kórházba kerül, vagy kórházba jár, vagy orvosi rendelőbe, és előbb-utóbb azért mindannyian erre szorulunk. Persze, hogy nem rakják be, de nem látok ellentmondást.
Hadd jegyezzem meg, hogy szerintem azért a probléma orvoslásában a milyen tisztelt kormány nem sokára eljut oda, hogy átalakítja a statisztikát, és kiderít, hogy nem is azért haltak meg. Tehát ugye a statisztika is egy nagyon jó dolog, mert eléggé flexibilis, meg lehet oldani, hogy a halottak másik rubrikába kerüljenek, és akkor jobban fog kinézni pár nap múlva ez a történet. Gondoljunk arra, hogy amikor a lélegeztetőgépen levők száma ugye a közelmúltban túl sok volt, ugye a múlt hétvégén, akkor kitalálták, hogy ezt nem jól számoljuk. Azt egyébként én az ellenzék részéről hiányoltam, hogy elfelejtették megkérdezni, hogyha tulajdonképpen a lélegeztetőgépen lévők fele nem is annak tekintendő, mert nem így, hanem úgy lélegeztetik, akkor esetleg a megvásárolt lélegeztetőgépekről is lehetne valamit mondani, hogy melyikük milyen arányban micsoda. Mert ugye a megvásárolt lélegeztetőgépekről csak azt tudhattuk tavaly ilyenkor, hogy milyen marhasok van, nekünk van a legtöbb a világon, de aztán később kiderült, hogy nem tudhatjuk meg, hogy mennyiért vettük, és aztán még később az is kiderült, hogy nem is tudhatjuk meg, hogy egyáltalán mik ezek a gépek. Most már kiderült, hogy a lélegeztetőgépek a a használatba fogott lélegeztetőgépek sem azok.
Hát egy elég gyorsan kiderült egyébként emlékeim szerint, hogy ezeknek a nagy része apnoéra szolgál, tehát nem valódi lélegeztetőgép, hanem csak ez a kis.
De ezt a dolgot azért rendesen is meg lehetne beszélni, Péter,
és én gondolom, hogy azért... Szerintem körül volt egy aprócska botrány, csak hát aprócska botrány volt körülötte, mint a nem orvosi maszkok és az összes többi ilyen beszerzési, hadiszállítói trükk.
Tényleg megjegyeztetik
azt is, hogy pontosan nem ezzel kéne foglalkozni, az a baj, hogy mindenki ezzel foglalkozni, megint ráugrottunk egy témára. Én azt mondom, hogy a statisztikát, én utólag vagyok kíváncsi statisztikára, meg csúcsokra, hogy elsők vagyunk, másodikok utolnak, először gyógyítsanak. És akkor gyógyítottak, és vége van ennek a pandémiának, utána mondják a statisztikában, mi történt. Tehát mi most minden nap statisztikát gyártunk, ami éppen jó statisztika. Amikor oltakozás volt, akkor mi voltunk a legjobbak még augusztusban, 6 millió, majdnem 6 millió beoltottal, most mi vagyunk a legjobbak a harmadik oltásnak, én örülök, de nem érdekelnek a statisztikák, hanem sokkal jobban érdekel, hogy mikor fognak rendesen gyógyítani. Mert én meg azt látom ezzel párhuzamosan, hogy ismét összedőlt a kórházi ellátás, ismét az egyéb ellátások nem működnek, mert most ne csak a pandémiában, nem csak tüdőgyulladással meg lélegeztetőgépen vannak emberek, hanem vannak rákos emberek, meg szívbeteg emberek, meg egyéb bajokkal emberek, egy-kettő, és ezekből mi most azt csináljuk, mondjuk, hogy egy Kóka Jánosnak az adó olyan, egy olyan országból mindenki fizet TB-t, adunk közel 300 millió forintot a magánklinikára. Tehát a magánklinikák felé nyomjuk az ellátottakat, mert ugye nem kapnak ellátást az állami ellátásban. Fejlesztjük a magánklinikákat, és állami pénzen segítjük azt, ami nem kéne. Statisztikákat gyártani, meg azt mondom, hogy gyógyítani kéne. Tehát 11 éve az Orbán kormány kezében van az egészségügy. X éve ez a drága piszkos körmű ember az egészségügyi felelős miniszter, hogy ki az egészségügyi felelős államtitkár, csak a nevét tudjuk, mert nem látjuk. Szerintem csak a gyógyítással kéne foglalkozni. Meg a megelőzéssel, meg a szűréssel.
És amikor... ezekkel nem foglalkoznak.
Tehát ezekkel nem foglalkozni, és utána statisztikát gyártani, amikor megtörtént az
eset. Én azt hiszem, hogy azért annyit a tegyek az, hogy nem tudjuk ki az egészségügyi felelős miniszter, mert ugye a dolgot érdemben a belügyminiszter kezeli most már hónapok óta, tehát ugye az se világos, hogy ki az egészségügyért felelős miniszter. Az, hogy mi van a táblán a bejáratnál, azt értem. De hogy ki a felelős, azt nem értem. Meg kell jegyeznem, hogy muszáj elmondanom, közeli rokonomat megoperálták szürkehályoggal, este 7:30, másnap reggel 6-ra hívta ugyanaz az orvos. Az egyik kórházba operálta, a másikba hívta reggel a kontrollvizsgálatra. És amikor este 7:30 operálták, akkor mondta az a rokonom, hogy nagyon örültek az utána érkezőnek, mondták, hogy magát vártuk egész nap, maga az utolsó ma. Ez ott este 7:30. Másnap reggel a kontrollvizsgálaton vár rá, 3-4 óra várakozás után ugyanaz az orvos, a reggel 6-kor, aki este 8-ig operált, megnézte, hogy minden rendben van, és akkor azt mondta neki, hogy hát 59 páciensen van már bejelentve, és nincs asszisztensen. És ez az úgynevezett működő egészségügy. Tehát, hogy a többiről most is beszéljünk.
Ez a baj,
erről csomó kórházi osztály le van állítva, ilyenkor ugye az emberek azt nem gondolják végig, hogy valójában egy csomó egészségügyi dolgozó meg van fosztva az igazi jövedelemtől, tehát arra gondolok, hogy alapjövedelmet kap, de nincsen túlórapénz, stb. Ugye a hálapénzt ugye büntetik is, ráadásul óriási feszültség van. Nekem egy orvos barátom mondta, hogy bemegy két kollega ugyanabban a kórterembe dolgozni, és háromszoros bér van köztük, mert az egyik orvosinak minősül, a másik még nem orvosinak. Mind a kettő egyetemet végzett, csak az egyik olyat, ami orvosi egyetemnek van elkönyvelve, a másik nem annak. Háromszoros bérkülönbség van, szóval hát az emberek tajtékoznak. Tehát ugye azért azt jó volna végig gondolni, hogy az nem úgy van, hogy egyszer csak belökünk egy rendszerbe egy csomó pénzt, és akkor úgy gondoljuk, hogy minden rendben lesz. Hát ez nem így működik.
Ott is ez történt. Sanyi?
Én változatlanul csak azzal a nézőponttal tudok erre a dologra, mondjuk a pandémiára tekinteni, hogy hát, hogyha az a bal szerencse érte volna ezt az országot, hogy én vagyok a miniszterelnök, akkor kötelező oltás most lusz. Én ebben nem tudok ehhez mit hozzátenni. Mert onnantól kezdve, hogy ez a rendszer nem így működik, vagy ez nincs, mint ahogy mindenféle egyébként szörnyűséggel szemben a kötelező védőoltások azért mégiscsak egy generális megoldást adtak, ezzel szemben meg ez a kérdés kinyílt, hát ha az embereknek ez így kell, meg ez így rendben van, és egyébként, hogyha akármi baja van, libazsíros tekintettel ráztekint Orbán Viktorra, és elájul, és ő itten a... Hát menjen Orbán Viktorhoz, hogy gyógyuljon meg tőle, vagy puszigassa a képét, vagy itt tudom én. Nem tudok ezzel mit kezdeni. Ez az egyik dolog. A másik... Örült zavarban vagyok azzal kapcsolatban, amit most mondandó vagyok. Ugye eláll mondjuk, hogy micsoda feszültség van. Hát én, mint egyrészt gyakorló hipohonder, meg egyéb okokból is 95 óta járom a magyar egészségügy állami részét, és hát persze mondhatják azt, hogy ez rablómese, de sose éltem semmiféle volt vagy valós privilégiumommal. Ezek a feszültségek egyébként nyilvánvalóan egyre döbbenetesebbek, és ugyanakkor meg azt látom, hogy ugyanezek az emberek hallgatnak. És azért vagyok zavarban, már hogy az orvosok, az egészségügy, ugye, mindenki azzal elintézetnek véli ezt a dolgot, hogy kötelező szájzár van. De, nagyon szeretném megkérni, mi történne, ha mégiscsak kinyitna a szájuk? Kirúgják őket? Kirúgják őket? Hova? És hogyan? Meg egyáltalán? No, szóval csokolom, az van, amit főztünk. Ez van. Nem tudok el mit hozzátenni.
Sándor, igazad van, valószínűleg a félelem egy csomó ember esetében.
Jaj, bocsáss meg abban együtt, hogy azt hagyd tegyem hozzá, hogy elképesztő becsülöm és nagyon értékelem azokat az embereket, akik most ott dolgoznak személy szerint. Ezért vagyok zavarban, olyan hülyén veszik ki azt, tehát mert egyik oldalról, mint állampolgárokat, szeretném őket lebaszni.
Mondom, de nagyon nehéz eldönteni, persze, hogy ki mitől fél, és hogy szabad-e félnie. Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy szabad félni, de azért azt mindenki tudja, hogy ezt az országot jelenleg legalább annyira a félelem igazgatja,
igen,
mint mondjuk a jogtudat.
Igen, de most a Sándor elkezdett, az ott az első fele, ez, hogy kötelező, hogy az oltás, hogy ne legyen meg oltott a koltatlan, tehát megüljön meg, ketté lett választott az ország. A másik, nem tolhatom át én se kormányként, se kormányfőként a felelősséget a vállalatvezetőkre. Tehát én nem mondhatom meg, hogy XY vezérigazgató, hogy XY rektor rendelje el, hogy legyen oltás, vagy ne legyen oltás.
Ezt mindenki.
Ezt elrendelni egy kormány rendelheti el, vagy egy egészségügyi miniszter.
Valamikor használtuk különösképpen a 48-as kormánnyal összefüggésben, magukat is így identifikálták, hogy felelős kormány. Szóval az a helyzet, hogy mondjuk egy ország közegészségügyéért a létező intézményrendszeren keresztül, amit 2010-ben egyébként ez a rendszer szétvert, tehát azért azt ne felejtsük el, Lázár Jánosnak ráadásul múlhatatlan érdemei vannak, hogy a magyar járványügy nem működik, vagy nincs, vagy alig van, hogy a kormányhivatalok alatt vannak valamiféle bürokráciák, de mondjuk annak egy hierarchizált szervezetnek kéne lenne egyfelől. Másfelől a felelős kormányt ezért tartjuk. Ezért vannak intézményei, felismerje a vészt, és bizony-bizony muszáj, kénytelen, aki ezt a húscsonttal mérik. Ha valaki felelősséget vállal, akkor azzal a felelősséggel élnie kell, a kormánynak ez a dolga. Ez a dolga, hogy annak a közösségnek, az egészségnek kulturális identitást kell beleverni a fejébe, hanem mondjuk például egy működő egészségügyet. És akkor itt még ceterum tenso jegyzem meg, hogy eközben ugye évek óta megy ez a, és hogy ezek a kórházak micsoda adósságokat halmoznak fel, és hogy akkor rosszul gazdálkodnak. Csokolom, ez magyarul azt jelenti, jó lenne, ha észrevenni a kedves honpolgár, hogy az állam a tőlem veszedett pénzből nem fizeti ki a kórházat. Ez a kórházi adósság.
Odarakták ezeket a katonai parancsnokokat, hogy majd rendbeszedik a kórházakat, ugyanúgy termelik az adósságot, mert a finanszírozásban
nem is használjuk ezt a kifejezést.
Jó, akkor
mondjuk, hogy
odarakták a parancsnokot majd részről,
és ugyanúgy
szar a rendszer.
És nem fizetik ki.
Mert a katonaság arról híres, hogy egyébként ott nem tűnnek el dolgok kézen közön, tehát mindig erről volt ismerte a csereg. Nem tudom, tehát igazából ennek az egész dilemának, hogy mi a kormány felelőssége. A kormány felelőssége alapvetően tényleg az lenne, hogy egy normális egészségügyet működtessen, azokért a pénzekért, amiket befizetünk. Ez nem egy olyan bonyolult összefüggés. Valamilyen módon viszont úgy látszik, hogy mégsem ismerjük fel. Mert most itt nem a kötelező oltásról van szó. Szerintem is gáz egyébként. A kormány döntsön úgy, hogy kötelező oltás van, szerintem ne döntsön úgy, de döntsön úgy, és akkor igen, vállalja. Vagy döntsön úgy, hogy nincs, és akkor viszont ne tolja rá a vállalatigazgatókra, mert teljesen egyetértek vele. De ez a két mutató, ilyen együtt, mármint hogy a tényleg rémes halálozási arányszám és a harmadik oltás felvételének aránya, átoltottsága, mit tudom én, művészkedhetünk akár a statisztikákkal, azért azt mutatja, hogy nem feltétlenül ez az átoltottság, vagy az átoltottsági szint az, ami az alacsony halálozási mutatókat garantálja. A kormány felelőssége nem itt van, a kormány felelőssége egyébként nem ott van, hogy döntsön az állampolgárok helyett, a kormányt azért tartják az állampolgárok, hogy döntsön azokról a dolgokról, ami a kompetenciája, és a kompetenciája, igenis a kurva egészségügy feltartása a kurva adóinkból, nem a kompetenciája szerintem a személyes integritás csapattársunknak a megsértése.
Valószínűleg ez nem csak a személyes integritásod, de ebben nem menjünk bele.
Nem, mindenki személyes integritása.
Egy nagy lófasz, de integritásod.
Azért menjünk bele mégis, mert Gulyás Gergely egy órával ezelőtt hát nem jelentett be semmit, de azt jelentette be, hogy megkérik a, vagy felkérik az operatív törzset, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a harmadik oltáshoz lenne kötve a védettségi az oltványnak az érvényessége. Tehát, hogy csak az... Tehát, hogy valamiféle mozdulásot...
Na, de ez gyönyörű lesz most, ugye előttem, ugye nem tudom, nyilván nektek is van védettségi igazolványotok.
Van egy csomó.
Mikor kaptuk? Az lefelejtsük már ennek az
időmúlt.
Az első után, oltás után egy héttel megkaptam a védettségi igazolványt. Most, hogyha elkezdik ezt a védettségi igazolvány buzerálását, hogy kerül egyáltalán föl az emberre? Lett? Egy dolog biztos, hogy valaki dögre fogja keresni Magyarországon. Kártyát, hát nyilván.
Én augusztus valamikor közepén kaptam ezt a védettségi igazolványt, a Janssent kaptam tehát egy oltás után, azóta elő sem vettem a tokjából. A feleségem, aki szintén nem vett elő a tokjából sem a védettségi igazolványt, közben csináltatott új személyt, kapott új védettségi igazolványt.
Aha, tehát, kapott, igen?
Persze, abban, de, kijött a személyi egyik nap, az új személyi a nem tudom mitől, a kormányhivataltól, vagy a francia tudjakit, másnap jön, azt is így meg kiszoktam dobni az ilyen csekkeket, hasonlókat azonnal, fogdozom így, hogy van benne valami kemény, mondom, mi még egy személyi? De nem, az az új védettségi igazolvány, mert már más a szám, tehát ó, nagy
tízszeres felára csináltatják a haverokkal. Hát muszáj mindenkinek kettőt, hármat kapni.
Hát tényleg köszönjük, hogy ti használjátok a védettségi.
De nincs mire.
Hát ez az.
Nincs funkciója.
Persze,
nincs.
Na, annyit azért engedjetek meg, mert most már több hete hallgattam a Sándort a kötelező oltással. Hadd mondjam el, mint...
Nem több hete, két éve. Hadd legyek már ennyire büszke. Nem több hete.
Mint keresztény konzervatív ember a botonthoz is hozzátéve, a következőt kéne végig gondolnia annak a kormánynak, a keresztény volna. Ugye az az alapelv, hogy szubszidiaritás van, kisegítés van. Minden problémát azon a szinten kell megoldani, ahol megoldható. Az, hogy az embert a munkáltatója kötelezheti beoltásra, az azért abszurdum, mert a munkáltató senkinek az életét nem szabályozza, csak a munkaviszony alatti életét. Már pedig ez csak akkor volna értelmes dolog, hogyha bárki azt el tudná mondani, hogy az ember csak munkahelyen kaphat ilyen vírusos fertőzést. Már pedig ilyen nyilvánvalóan nincs. Tehát ez nem a munkáltató kompetenciája. Ez egyszerűen keresztény, tehát keresztény demokrataként ez egy nonsens, ez a döntés, hogy a munkáltató kötelezheti a, hogy is hívják ott a munkavállalót a beoltásra, ez keresztényként az emberek megáll az esze, hogy ilyen abszurd döntést hozott a kormány.
Még csak ügyrendileg hozzá lehet szólni, hogy szeretném neked elmondani, hogy ugyan meg vagyok keresztelve, de nem vagyok semmiféle keresztény demokrata, meg különösképpen nem vagyok, és engem is megbotránkoztat, és akkor most mi van?
Mit csináltak
vele? Engem is megbotránkoztat, én nem vagyok keresztény demokrata, különösképpen magyar keresztény demokrata.
De nem azt mondtam, hogy nem szabad, hogy megbotránkoztat, elmondtam, hogy keresztény demokrataként mi a felfogás.
Én meg nem keresztény demokrataként egyetértek a Nyíri Jánossal.
Akkor ott folytassam, és akkor most kapaszkodj az asztalba. Tudnék azt, hogy az oltás kötelező, azt Vatikán városállamban már kb. Két hónapja elrendelték, és csak az dolgozhat Vatikán városállamban, akit beoltottak. Csak azért mondom, hogy az egyház saját hatáskörében eldöntött, hogy kötelező oltani. Nem verték nagy dolgozat.
Valakire, figyelj, nem verték,
aki
hát
nem
ott akar
lenni,
nem mondom, mint munkáltató, tehát a Vatikán városi polgárok, azok Vatikán város alkalmazottai, úgyhogy tulajdonképpen itt sérült a szubszidiaritás elve, hiszen senki sem pap 24 órában, vagy az még lehet, de senki sem svájci
gárdista. Nem arról van szó, hogy pap, arról van szó, hogy aki ott akar dolgozni, az beoltatta magát, aki be akar menni és ott lenni köztük, annak be kell oltatni.
Keresztényként az egyház döntését is meg kell akkor kérdezni.
És akkor most csak turisták léphetnek, csak beoltott turisták léphetnek
be? Nem, csak beoltott dolgozók vannak. Vatikán városállamnak a dolgozókat meg kellett oltani.
De hát azért mondom, Vatikán városállam nekik a munkáltatóik, tehát itt ellentmondásba keveredsz azzal, amit az előbb mondtál.
Mert ez az állam összes munkáltató, nem arról van szó, hogy a Vatikánon belüli munkáltatók személyesen eldöntik, hogy aki a rádiónál dolgozik, azt be kell oltani. Aki mit tudom én, az igazságosság és béketanácsánál dolgozik, azt meg nem kell beoltani, ez egészet be kell oltani.
Hát akkor ez olyan, mint hogy a magyar állam azt mondaná, hogy ő mint munkáltató, közszolgálatot kötelezővé teszi. Na de senki sem közszolgál a nap 24 órájában.
De János a Ferenc pápa ügynöke.
Minden keresztény
Ferenc. Ja, a konottak van igaz. végig gondoltam.
Hát most azért nehogy már végre keresztésre vezessük vissza az egészet. Ez kormányzati probléma, mindegy, hogy szabad demokrata kormányzat van, vagy szocialista kormányzat, mert a Sándor, hogy megkezdett szocialista. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a mindenkori kormány, mindenkori kormány felelősség és feladata. Ezt nem tologatjuk senkire. Tehát ez annyira nevetséges, tehát így, az mondta, valaki úgy vezetne egy céget, hogy a portás döntene a vezérigazgató helyett.
Azt
hiszük, hogy a műegyetem rektorának nem kell otthon lenni. Tehát a Semmelweis Egyetem rektora egy kicsit jobb helyzetben van a Semmelweis Egyetem járványügyi dolgokban, de mondjuk egy műegyetemi rektor, vagy egy gépgyár vezérigazgatónak ez nem feladata.
Ahogy Yoda mester mondta Luke Skywalkernek, csináld, vagy ne csináld, de ne próbálkozz.
Így van, te vagy.
Azt akartam mondani, hogy a harmadik oltásban büszkék vagyunk, azért a harmadik oltásra vagyunk büszkék, mert az első oltással igen csehül állunk. Tehát most kitaláltuk, hogy a harmadik oltással büszkék.
Persze, ezt mondtam, hogy mindig kiválasztanak
egy olyan részhalmaztanak.
Azért mondom, mindig a piros kukoricára ráugrunk. Van egy nagyon fontos, amit most mondtál, annyira nincs bizalma az embereknek, hogy kialakult az az oltok, nem oltok. Tehát régen nem kérdeztek, hogy a BCG oltás kell, vagy nem kell, azt mondta az orvos, hogy a gyereknek kell, akkor adták. Ha dippertét adták, szabincsepp kell. Föl se tették ezt a kérdést. Nem tudom, fél évente kaptam kolera oltást, amíg tengerész voltam, és sose kérdeztem meg, hogy hol gyártották, és miért adják be. De ma eljutottunk oda, hogy emberek a piacon eldöntik, hogy kell, nem kell, jó oltás, rossz oltás, ez hülye orvosabbnak leesik a fülebe, nem tudom, mit tesznek a
karjába. De azért nem kapnak semmilyen segítséget,
nem,
hogy...
Nem az, hanem fél óránként mást mondanak. Ha végignézed azt, hogy 2020 márciusát, amikor az első haláleset megtörtént Magyarországon, az már elég régen volt sajnos, vagy hála Istennek, nem tanultunk meg annyit, hogy egyenesen kommunikáljunk az emberekkel, elmondjuk, hogy mi a helyzet, és tőle döntsön az egészségügyi kormányzat. Igen, nem érdekel, hogy ki dönt, meg nem érdekel, hogy hány törzs van felállítva, meg hogy ki a belügyminiszter, az most éppen egészségügyi miniszter. Engem az érdekel, hogy a mindenkori magyar kormány végezze a feladatát. Hát az egyik feladata az egészségügy fenntartása a mi adónkból, pont.
Végig nyomták azzal a sikerkampánnyal a teljes nyarat, hogy az oltás működik, Magyarország működik. Majd jött az, hogy mégiscsak kell a harmadik oltás. Tehát, hogy itt
igen.
Mondom, teljesen egymást.
Az nem kérdezettek, hogy Magyarország azért működik közben.
Hát ha elnézem az állami kötet, az nem vagy benne biztos.
Ebben azért szerintem szintén maradjunk a laikus felfogásnál, bár eléggé egyszerűen átlátható. Az mondjuk, hogy most kiderült, hogy kell a harmadik oltás is, ez ilyen értelemben nem kormányzati politikai dilemma. A vírus elkezdett működni, tehát én ezzel nem vagyok meglepve, nem ezzel van baj. Azzal van baj egyrészt a rendszer működésével, azon kívül meg azzal van baj, hogy itt azért az elmúlt két évben még mi is, hát nem is magamra gondolok nyilvánvalóan, jóval egy csomó kormányzati intézkedés előtt, hogy például ezt, hogy regisztráció nélkül lehessen beoltatni magunkat, hát ezt már mióta pampogjuk mi is, de sokan mások is. Hát ez a bürokratizált rendszer önmagában gátja volt egy csomó mindennek.
Ennek a legfőbb értéke az volt, hogy begyűjtöttek egy csomó e-mail címet. Tehát ez az egész arról
szól. Az megvan nekik, amúgy is. Na, menjünk külföldre, mármint, hogy nézzünk.
Nem, van oltási igazolványod?
Nekem? Kettő is van.
Akkor mehetsz.
Kettő is van. De
akkor indulj.
Múltkor voltam Szlovákiában, és lelkesen.
Mongóliában mehetsz.
Milyen jó lesz, hogy majd végre használtam. Kutya nem
nézett
rá. Hát de oda el kéne jutni, de Szlovákiába el tudtuk. Senki jön.
Se
szlovák határa, senki nem volt Komáromnál a határon.
Egyébként azon gondolkodtam el, hogy hányan olvasták már el az elmúlt, nem tudom, hány évtizeden van Palmupirin a gyógyszerpiacon?
80 vagy 100 év legalább.
Most vajon hányan olvasták el egyébként a mellékhatásokkal kapcsolatos dokumentumot, vagy mit tudom?
Én mindegyiket
elolvastam. A Palmupirint is elolvastam?
A Palmupirint is.
Azért valamikor előbb kezdtél el Palmupirint szedni, mint ahogy tudtál
adott nekem.
Csak akkor nem volt mellette várni.
Én minden rohadt gyógyszer, meg táplálni kiegészítőt, meg prostatajavítót, meg minden szart. Még a kenyeret is megnézem, hogy itt veszek a boltba, ha tehetem, hogy minden
mellékhatással.
Ezt mindenki megnézi, mert megnézi, hogy mikor jelent.
De te egy kivétel vagy.
Nem,
nem. Én is szoktam olvasni, tök érdekes, mert olyan furcsak
mellékhatások. Olyan szavak vannak benne időnként.
Jó, azt nem csak én vagyok ilyen hülyen.
Én a WC-n szoktam ezeket olvasni, ezt elmondom neked.
Mellékhatásokkal jársz.
Igen, fogom, most kibontom, ez
emelkedik. Elég messze jutottunk a külföldtől, de azért
próbáltam egy pillanatra így felemelni a tekintetemet, és hol, mi lett a vége, konopécé.
Mindig jó, mint a Teddy-é volt annak idején.
Ó, azt én is láttam.
Én nem, csak filmet.
Szóval, Európa. No. Nagyon egyszerű a kérdés.
Te voltál? Ezért szárszói találkozón a Teddy WC-ben?
Igen, persze, a magyar nemzetet nem tudósítottam, hanem riportot írtam, és akkor annyira kiakadt a Teddy, hogy akkor befejezte ezt az egész szárszó ízét, mert életükben először olvastak ilyen ironikus riportot jobboldali médiába, és az annyira szíven ütötte őket, hogy ott azt mondta, Teddy, hogy soha többen. Meg hogy én belógtam. De nem lógtam be, csak bementem, és nem szólt hozzám sem.
Te egy veszélyes ember vagy. Nem védettség, ez a Fidesz igazolványon mentébe fogadjunk.
Az meg már nincsen neki.
De akkor volt.
Majdnem, úgyhogy jó volt. Az a Negyesi Péteres volt. Ez a
nagyon fontos dolog, hogy az ember építse a saját egóját, de tekintettel arra, hogy az éles látásodat nem kellett nagyon megzavarja.
Ja,
az például, hogy tudjad, hogy ott szárszón előtte, meg hogyan, meg kikivel, meg hogy veszett össze, meg nem tudom. Pista, te nagyon fontos és nagyon helyes gyerek vagy, nagyon szeretlek. Dönts már meg ott rendszert ezen az alapon. Menjél oda az Orbán 60 pusztára, és szarjál már bele.
Sosem megyünk külföldre, de a WC-ben nem tudnak kiszabadulni a szocialistát.
Nem,
ki őket.
Bocsánat, én csak láttam.
Engedd ki őket az árnyékszékből.
Na, Európa, tényleg, menjünk vissza Európába. Ez akár elmondani.
Nem angol
vissza? Vissza Európába mindahányan. Hogy most egyszerű a kérdés, Orbán Viktor akkor szélső jobboldali vagy sem?
Te provokatőr vagy.
Honnan számoljuk?
Nem. Bocsáss meg, Orbán Viktor jobboldali.
Na ugye tegnap délelőtt arról szóltak a hírek, hogy létrejön ez az új szélső jobboldalinak illetett új frakció, ami a harmadik legnagyobb frakció lett volna egyébként az Európai Parlamentben. Két lengyel párttal, a jó öreg Fidesszel, meg az AfD-vel, nem tudom, még kisebb szerveződés. Igen, az is egy kisebb szerveződés. Szóval, hogy délután erről szóltak a hírek, délután meg arról szóltak a hírek, hogy ebből most nem lesz semmi sem. Azért kérdezem, hogy most akkor mi van szerinted
a Sőt, a hivatalos cáfolat a Fidesz fő külföldi utalmi vezetőjétől, ugye Novák Katalintól érkezett, ami jól mutatja, hogy a Fidesz nagyon megijedt.
Hát ez nem volt cáfolat.
Tessék?
Az nem volt cáfolat.
Azt mondta a Novák, hogy
csak demokratikus
cáfolat volt, de a lényeg az, nem, ennek tulajdonképpen azt mondta, hogy ez egy teljesen alaptalan hír. Na most ami ebben az a lényeg szerintem, hogy tehát rettenetesen megijedtek valószínűleg attól, mert a legjobb tudomásom szerint a Fidesz németországi kapcsolatrendszerében vörös vonal, hogy az AfD-vel összeáll, vagy nem áll össze. Ugye a reggeli hír arról szólt, hogy az AfD-vel közös frakcióba ül az Európai Parlamentben. Ez most az alakuló kormánynál, amelyiknek a német szövetségi kormánynak egy része, ugye határozottan és konzekvensen, tehát elvszerűen Fidesz ellenes. Ez olyan muníciót adott volna nekik, amivel gyakorlatilag az Orbánék a német kapcsolataikat, hát maradjunk abba, hogy fagypont alá nyomták volna. Tehát én el tudom képzelni, hogy ez a dolog reggel még érvényes volt valamelyest, csak aztán rájöttek, hogy ez nem járható.
Ezt először Salvinire fogták, ne felejtsd el.
Tudom,
az első ír az volt, hogy a Salvini mégiscsak
kisítettek belőle.
Nem, csak mondom, a második ír, hogy pénteken utaznak, szombaton tárgyak, szerintem várjuk meg, mi történik szombat délután. Egy biztos, hogy a harmadik legerősebb frakciót létreszerették volna hozzá az Európai Unióban. Ezt mondta a parlamentjében. Ezt megpróbálják létrehozni. Ha kiugrik belőle mondjuk Salvini, vagy kiugrik belőle a PISZ, akkor nagy bajba lesznek. Azt nem hiszem, hogy Orbán Viktor annál sokkal öregebb róka, és sokkal okosabb, hogy az AfD-vel összeálljon. Ezt nem tudom elképzelni, hogy összeálljon, mert az tényleg öngyilkosság lenne.
Hát ha önmagában az AfD-vel áll össze, de elvileg ez az út, amit itt előzetesen a 444 belengetett, ugye szokás szerint úgy, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mi történik, de mindegy, elvileg ez egy logikus lépésnek tűnt, és nekem egyébként logikus az a magyarázat is, hogy az azért eléggé világos, hogy a Kaczynszkijék azok nem, most majdnem azt mondom, hogy nem kacsingatnak Putyinra, az elég szar. Na mindegy, szóval nem nagyon, hogy mondjam, az ő népszerűségüknek igen rosszat tenne, hogyha kiderülne róluk, hogy a Putyin segélyt nyalják, és tőle kapják a pénzt. Tehát ők Putyin ellenesek vagy orosz ellenesek, alapvetően megélhetési alapból. Tehát belemenni egy olyan Európai Uniós frakcióba, új frakció alakításával, ahol a pártok egy jó része azért vagy vállaltan, mint mondjuk az Orbánik, vagy kevésbé vállaltan, mint mondjuk az AfD, Putyintól kap hát útmutatást, pénzeket és támogatásokat, ez érthetően nem működik. És a Salvini viszont annak alapján, hogyha akkor a PISZ nem lesz benne ebbe a történetbe, azt mondta, hogy bocsika, akkor ő sem, az viszont az Orbániknak elég ciki. mert ez beárazza az Orbánt, aki magát ugye Európa vezetőjéként szereti tekinteni, és mindenféle kommunikációja arra utal, hogy ő Európa erős embere, mindenki őre figyel, beárazza, hogy hát azért az a, az a nem tudom, 60 milliós Lengyelország, vagy valami ilyesmi.
37.
Ja, Németország 60 milliós.
Az 80. Veszünk vagy eladjuk.
Szóval a jócskán nagyobb Lengyelország, mondjuk a léptékében nagyobb Lengyelország, mondjuk így mégiscsak fontosabb ebben a történetben, mondjuk a Salvininak, hogyha ez a történet így van, mert mondom, csak a lényegében csak a 440-i spekulációit ismerjük, meg a Novák Katalin érdekes hárítását, hogy ők csak demokratikus pártokkal. Úgyhogy ez mindenképpen, ez a történet ciki. De az, hogy lesz egy ilyen frakció, vagy akarnak ilyen frakciót, azért az eléggé, hát már még jócskán a Néppártban volt a Fidesz, amikor ezt latolgattuk állandóan, hogy el tudja játszani ő a koncertteremben az, hogy ő ott ül a hegedűsök között, vagy ő mindenképpen első hegedűs akar lenni, mert egy ilyen bagásban nyilván nem lesz első hegedűs, nem volt az a Néppártban sem, például sehol nem ő az első hegedűs, csak első hegedülni akar. Első hegedülni, még hát úgy tud, hogy a Fidesz önálló frakciót alapít, tehát így.
Látens első hegedűs.
Jó, a látens.
Majd másik aspektust szeretnék megemlíteni. Egyrészt abban lehet ezek között a pártok között, döntően egyébként belpolitikai okokból, a saját belpolitikájuk okán, mondjuk politikai egyetértés, hogy ha most itten újra szabják a lisszaboni szerződést, a unió alapokmányát, illetőleg van ez a vita, hogy milyen irányba tovább, föderatív irányba, vagy visszafele, és dezintegrálni az uniót, ebben lehet nekik politikai egyetértésük. De jószerivel egyébként más fontos ügyekben egyetértés nem nagyon lehet várni. Még ha ezek egy frakciót is fognak alakítani, mondjuk Salvini és Olaszország migrációs ügyben olyan mély konfliktusban van a mi kis hazánkkal, hiszen az olaszoknak és a spanyoloknak, ugyebár, meg a görögöknek eminens érdekük lenne az, hogy mondjuk az unió egyéb tagországa is valamiféle szolidaritást tanúsítsanak azokkal az országokkal, ahol egyébként tényleg direktben nagy, komoly anyagi, kulturális problémákat okoz a bevándorlás, ez az egyik. A másik dolog, amikor összeáll egy zsák ilyen nacionalista, félfasista szindikátus, ezek közös frakcióként, még ha formálisan közös frakciók is, nem fognak tudni együttműködni. Hát szétveszíti őket maga a nacionalizmus, ami definíció módon nem kooperatív jellegű. Mindaddig kooperál, amíg úgymond ellenzékben van. De felőlem, hát Orbánnak itt Magyarország, a magyar szavazók, a hívek, a szekta számára baromi fontos, hogy ő egyébként már kinőtte magát egy világpolitikai szintű vezetővé, meg hát ezek a, pedig ott is van egy-két, vagyis ez, egy csomó okos ember van, és ugye most újra akarják szabni, vagy a magyar javaslat egyik lényeges eleme, hogy a tanács, a bizottság és a parlament közötti viszonyokat újra szabni, és akkor azt mondja itt az egyik fontos csávó, hogy és akkor a tanácsban Orbánnak milyen erősek a pozíciói. Az országnak. Nem az Orbánnak. Ha én ülnék ott, vagy itten a sarki fűszeres, vagy a polgárőr, vagy valaki azzal a státusszal, hogy ülhet a tanácsba, ott minden tanácsnak baromi erős, és mondjuk tényleg csak, ha úgy tetszik, a státusza okán erős, hiszen konszenzusos döntéshozatal van a tanácsban. És most az a vita zajlik egyébként például, hogy ugye a többségi elvre áttérjen-e az unió, és ebben mondjuk a fasisztáknak lehet egy közös érdekük, hogy le a többségi elvű döntéshozatal.
Tulajdonképpen ez logikus lenne, amit mondasz, meg tényleg a formál logika szerint ez teljesen működőképes, hogy nacionalisták nem tudnak együttműködni. Ez a történelmi tapasztalatok minden téren azt mutatják, hogy de a nacionalizmusok tudnak együttműködni, a fasiszták tudnak együttműködni, mert igazából azok az ellentétek, amik szembefordítanák alapból egymást, azokat ők szépen föl tudják akasztani a kampóra, nem nagyon foglalkoznak vele, hiszen az egésznek az étszája, a dolga, a lényege egy. Elvileg, hogyha ezt a logikát néznénk, akkor semmiféle államok nem tudnának együttműködni, mindegyiknek vannak egymás ellen fordító érdekei, de bizony, sajnos az lehetséges, és föltetted az elején ezt a kérdést, hogy ha jobboldali Orbán Viktor, vagy megjelent, ez lehet, hogy nem te, vagy szélső jobboldali-e, vagy jobboldali-e, szerintem ő nem jobboldali, de szélső jobboldali, ez is paradox. minőségnek tűnik. Uh-huh. De a szélső jobb oldal egy másik minőség. A jobb oldaliság az egy, igen, nevezhetjük konzervatívnak, tradicionalistának, kereszténydemokratának, az nem. De bizony szélső jobb oldali
oldal is fasiszt. Szerintem Orbán Viktor nem fasiszt, ezt nem mondhatjuk ki. Tehát azt nem mondjuk ki rá. Azt
de pedig én te... mondjam már ki rá.
Ja, az a, persze, mondd ki, csak azt mondom neked, hogy nem értek egyet veled, akkor inkább így mondom. A másik, hogy Orbán Viktor azt teszi, amit most tennie kell, megpróbál egy frakciót maga köré alakítani, mert hiszen 12-et magával az emberi ott ülnek a parlamentben, és körülbelül ilyen bolhafing erejük lett hirtelen. És azért még sokkal erősebbek voltak, mert éppen tagjai voltak. Tehát ő a maradék időben megpróbál megerősíteni a Fidesz frakciót az Európai Parlamentben. Ennyit tesz. Az, hogy most ez jó irányba megy, vagy hogy ki lesz a partner ebben, mert mondjuk a lengyelek inkább partnerei lesznek, és a lengyelek nem fogják annyira zavarni Nyugat-Európát sem, mondjuk a PISZ picit néha zavarja, de az AfD biztos, hogy jobban zavarja. Tehát egy német párt jobban zavarja a nyugat-európai döntéshozókat, mondjuk a magyar Fidesz.
A magyar is zavarja őket, de azért, mert tartanak tényleg ettől az orosz szálltól, és én sem nevezném az Orbánt egyébként fasisztának, szélső jobboldalúnak mindenképpen, fasisztoidnak talán, azért nem fasiszta, Sanyi, mert a fasizmusban, a történeti fasizmusban volt egy baromi erős szociális szál. Na, ez a baromi erős szociális szál, ez az Orbánból totális mértékben hiányzik.
Annyit hadd meg.
Nem mondjad már, hogy nem érzékeny saját magával. Baromi érzékeny, meg a saját klientúrájával, meg a saját szektatagjával. A rezsicsökkentés, bocsáss meg. Peti?
Én most nem a konkrét szociális demagógiáról beszélek, hanem a valódi szociális intézkedésekről, amit nem érdemes dicsérni, mert nyilván a fasizmusban nem hiszem, hogy bármi dicsérni való van, de ha megnézzük, akkor ott komoly összegeket fektetett az állam, és komoly energiákat abból, hogy a társadalmi békét úgy tartsa fent, hogy a csóróknak bizony juttatásokat ad. Na ez, hát, de nem azért, ott nem csak közmunkáról volt szó. Na. Tehát léptékében más.
Csak két gondolatot tennék hozzá. Az egyik, hogy valaki a Salvinivel való együttműködésen gondolkozik, akkor nézze meg az olasz politikát, és nézze meg, hogy hova jutott Salvini az olasz belpolitikában, az együttműködési készségéről és képességéről, meg főleg én számomra, nekem ez így jön le, az ő politikai erkölcséről mindent elmond az, ahogy Olaszországban a magányig navigálta magát.
Csak sajnos nagyon hamar visszanavigálhatja magát.
Tehát ebben az olasz probléma a másik felé.
Az olasz politikai eliten belül valóban elmagányosodott, a párstruktúrában elmagányosodott, lényegében egy bukott embernek számít. Sajnos én tartok tőle, hogy az olasz választók szemében ő azt még messze nem egy leírt csávú.
Még a másik, amit akartam mondani, amit én legalábbis úgy gondolom, hogy csatlakoznék Botonthoz, hogy a Orbánnak tök mindegy, hogy kivel, tehát se jobb oldal, se bal, de ez mind nem érdekli őt. Tehát itt az érdekli, hogy valami frakciót összekalapáljon maga köré az Unióban, és most kis túlzás azt mondom, ott ülne sok kommunista, akkor azokkal beszélgetne, ott lenne sok orosz, vagy ukrán, vagy mi a fehér orosz, belarusz, az Unióban, azokkal beszélgetne, valakivel össze akar állni, mert a kétségbejtő magányát valamivel ki kéne takarni.
Na, de várj, ez nem fog ki mondta szerintem a kulcs szót, hogy maga köré, ő maga köré én, szeretne pontosan, szervezni valamit, és szembeláthatóan a köré nem akarnak szerveződni.
Pontosan erről van szó.
Akkor még ide hoznám Varga Judit szavait, aki szerint úgy lesz erős az Európai Unió, hogy az Európai Unió alapszerződéséből törölni kell az Európa népei közötti egyre szorosabb egység célkitűzését.
Maradjunk abban, hogy Varga Judit elmondta, hogy miért kell Magyarországot kirakni az Európai Unióból. Szerintem Varga Judit nem is tudja, hogy mennyire fején találta a szöget. Tehát, hogyha ezt egy szó szerint lefordítják az ő nyilatkozatát a Magyarországgal, hogy mondjam, szemben álló uniós tagállamoknak, azt mondják, hogy hát, na, kedves igazságügyi miniszter, azt mondja, ezért akarunk megválni.
Egyébként én kilépnék ebből szintén ebből a paradigmából is, hogy Magyarországgal szemben állunk. Szerintem az van, de folyamatok is ezt mondja. Egyrészt van Európának jó néhány tagállama, amik szeretne egy szorosabb integrációt. Nem Magyarországgal hadakoznak ők, akik egyébként az Unióba szorosabb integrációt szeretnének, hanem szeretnének egy szorosabb integrációban együttműködni, mert hogy ennek a régiónak egy szorosabb integráció az érdeke. Aki ebben a szorosabb integrációban nem óhajt részt venni, az majd kimarad. És kész. És ott hagynak bennünket a szarjába. Mehetünk integrálódni. És ezzel most nem is minősítek sem, mert szóval az egy illúzió, hogy itt egy olyan politikai vákumot lehet teremteni, ahol Magyarország abszolút független lesz. Nem is tudok jelenleg rosszat mondani, hogy ma már a világon senki nem szuverén, se Kína, se az Egyesült Államok. Akkor majd oda fogunk tartozni, Bielorusszia mellett, az orosz geopolitikai érzelem. Lehet ilyen döntést is hozni. Csókolom, a magyar nép, a mi kis nemzetünk erre vágyik, hát izéljetek egyedül, és majd ők meg szorosabban integrálódnak, az kész.
Bár egyébként erről nyugodtan kiírhatná a Vargaidi népszavazást, hogyha ha már úgy gondolják.
Péter,
csak annyit hagyd mondani, hogy az európai integráció még per pillanat, és az Európai Unió, azt hiszem még a Fidesz elektorátusán belül is inkább pozitívként ítélődik meg, mint negatívként. Tehát ezt nyilván nem merik kockáztatni. Vargaidi mondaná, hát ha dekódoljuk azt, hogy az Európai Unió annál erősebb, minél gyengébb, vagy alul minél kevésbé. Van,
jó,
de ez csak
szlovén. Tényleg csak egy mondat, hogy a Sándor mondott, az tulajdonképpen jövőre szőnyege lesz. Aki a Fideszre szavaz, az arra szavaz, hogy mi szépen hújjunk ki az Európai Unióban. Margóra, perifériára kerüljünk. Ezt azért tudatni kellene az emberekkel, nem lehet elégszere.
Én elolvastam, meghallgattam, kétszer is meghallgattam Varga Judit, föl is hívtam, és nagyon örülök neki, hogy ezeket elmondtam. Csak fontos mondatokat fogok idézni tőle. Ideológiai viták helyett konszenzus keresés. Jaj, nem tudom, szólt a Fideszben,
volt, igen,
meg a parlamentben. Meghallgassuk, és próbáljuk megérteni a másik tagállam nézőpontját. Hát kedves Judit, tök igazán, én nagyon csípem ezt a miniszterasszonyt, akkor Magyarország is próbálja meghallgatni, és próbálja megérteni a másik tagállam véleményét, és akkor mindenki jó lesz. Harmadik, nálunk az egység a sokféleségben nem vélemény hegemóniát, hanem harmóniát jelent. Drága, az az igazság, hogy már az egy a tábor egy a zászlónása volt igazatok, mert akkor mi KDNP és Budapest előként azt mondta, hogy egy a tábor sok a zászló, mert egy kicsit más a zászló, mint a Fideszé. Akkor még te is Fidesz tagoltál. Tehát az azt jelenti, hogy amiket elmondott...
Egy kis koalíció ügy középen.
Tehát ha belegondolsz, hogy tök igaza van drága Varga Juditnak, tök igaza van, csak a pártársaival, meg a minisztertársaival megbeszélte, meg a 133 bátor emberrel, akik csak ideológiai vitát folytatnak szerintem. A konszenzus csak akkor keresik, hogyha megegyeznek a feleségükkel, most magánrepülőbe mennek, vagy helikopterrel rógán esküvőre, most a negyedikre esetleg. Akkor soha nem hallgatta meg senkit, és nem értett meg senkit, akinek más az álláspontja, és az egységük nem sokféleségben van, hanem csicskában. Tehát először a saját kertbe kéne Varga Juditnak körbenézni, tökre egyetértek vele, és hogyha megegyezett a saját pártársával és a haverjaival, meg a barátaival, akkor az Európai Unióban nem párjaként fognak ránk tekinteni, hanem olyan félként, akinek, amit a Sándor mondott, tök igaz, a más a véleménye. Ez egységet, akkor ő meg egy kicsit gyengébb központosítást. Ennyi.
Oké, Zsoki. Kövér László. Mert most már eltelt egy kis idő. Eltelt egy kis idő Kövér László óta. Mint hogy jól sikerült ünnepi beszélni, két év, de most, hogy kikerült, hogy ti beszéltek a kötőfogás extrán is. Hogy nem tudom, hogy azóta a reakció, szerintem ez egy nagyon fontos beszéd is volt egyrészt, másrészt meg, hogy kikerült, az is egy nagyon fontos tény. De hogy amióta eltelt az idő, nem tudom, másként látjátok-e a reakciók, amik születtek. Nekem hát a közt nem rázta meg a történetet.
Egy fontos mozzanat volt, ugye, hogy
Gulyás, bocsánat, Gulyás Gergely, ha már említettem, csak annyit még, hogy ő azt mondta, hogy minden szavával egyetért.
Igen, az fontos, az nagyon fontos. Azt akartam, hogy az az apróság, ugye, hogy kiderült, hogy a leírat nem egyezik az elhangzott szöveggel, az mindent elmond.
Kétszer meghallgattam.
Leíratban másod.
Igen, tehát az pontosan mutatja, hogy tulajdonképpen ma azt se tudják, hogy mikor mit hazudnak, és különben is ugye az első pont, hogy Kövér Lászlónak mindig igaza van, a második pont meg
jó,
ugye a
fizika. Nem lenne baj Kövér Lászlóval, hogyha ő lenne a parlament elnöke, de ő házmesterként viselkedik, egy-kettő. Az első bajom, mint az elején az oltásoknál, megint másról beszélnek. Én azt szeretném tudni, hogy mitől szivárog a magyar szolgálat. Uh-huh. Tehát én úgy tudtam, meg úgy tapasztaltam, hogy a titkos szolgálat azért van, mert titkos. És mondjuk jelent a felettesének, meg mondjuk jelent a miniszternek, vagy a belügyminiszternek, vagy valamelyik az külügyminiszternek, és ez nem szokott szivárogni. Tehát amikor szivárog egy szolgálatot, baj van. Egy-kettő. Nem kell letagadni, hogy mit mondott, de ha már szintén Kövér Lászlót idézem. Politikailag véglegesen megosztotta vált az ország, szerint ez nemzetbiztonsági kockázat. Hát drága Kövér úr, eszméletlen rossz hírem van önnek, önök ásták ezt a árkot, persze az ellenzék is benne van, mi is benne vagyunk, de náluk két ásó van. Tehát a politikai megosztottságban ők nagyon jók. Tehát hogyha majd betemeti ezeket az árkokat,
meg
a tehát ebben a megosztásban igazad van. Tehát hogyha ő majd ezt a megosztást egy picit próbálja hogy úgy mondjam, csökkenteni, vagy áthidalni, vagy hidakat építeni, hogy egy picit párbeszédbe elegyedni a másikkal, és nem házmesterkedni, ahelyett, hogy a dolgát végezni, akkor majd nem fog szivárogni a szolgálat, és akkor őt is normális emberek fogják nézni. Ez, amit ott elmondott, ez botrány, hogy úgy mondjam, arra nézve, hogy a harmadik közjogi méltóság ezt mondja nemzetbiztonsági vezetők előtt.
Nem tudom, én a múltkor elmondtam, ez a véleményem nem változott, hogy amit itt a kövér előadott, az tulajdonképpen igaz, de bizonyos értelemben igazad van, tehát ugye ők idézték elő ezt a helyzetet, ráadásul az ő logikájuknak teljesen megfelel az, hogy ők az ország maguk, és így minden, ami ezzel szemben van, az nemzetbiztonsági kockázat. Ezzel én annyira nem értek egyet, hogy persze ilyen vicces, meg jellemző, hogy itt még a szolgálatok is szivárognak, de hát azért ez nem egy titkos jelentés volt, meg még csak nem is egy titkos beszéd, hanem egy ilyen bulit tartottak, hogy 30 éves az AVH, és akkor a kövér elvtárs elmondja az ünnepi beszédét, tehát így ennek a kiszivárgása hát nagyjából le van szarva. Én azt csinálom, hogy egyébként mert az ilyen beszédekre büszkék szoktak lenni, hogy nem rakták ki azonnal az államvédelmi, vagy mit tudom én már, hogy hívják.
Az sokat
alkotmányvédelmi hivatal, most már tényleg keverem ezeket a GPU, NKVD, AVH.
Az, hogy nem rakták ki, az sokat.
Nyugodtan kirakhatták volna, akkor kicsit ugyanabba futottak be, mint amiben rendszeresen most nem, Isten bizony nem direkt a galériánál fogva akarom beráncigálni, mint a karácsony. Amikor mondanak neki valamit, hogy milyen csúnya dolgot csinálta, és azonnal, mint egy jó voltás, nem én voltam. Na most ilyen volt ez is, ilyen nem én voltam történet az egész sztoriból, ott ilyenkor általában azt kell mondani, hogy oké, ez volt, hát szar ügy, hát buszsából mentem, ki nem szarja le, nem egy fontos dolog, igen, nem akarjuk eladni, de el is adhattuk volna. Tehát a karácsony olyan azt csinálja, mint amit a kövérek azonnal belementek egy ilyen tagadásba, aztán kirakták, aztán visszavette, nem is úgy volt, és tényleg, mintha rajta kapták volna valaki, holott kövér lesz, hogy hozzá méltó, szokásosan ostoba, bornírt, agresszív, köcsök szöveget tartott ezeknek az állami alkalmazottaknak, hát a nagy része tényleg gépíró kisasszony, meg itt
átírók.
Parancsnok kisasszony, meg minden.
Azért tábornokokhoz beszélt. Azért. A nemzetbiztonsági tábornokokkal, meg volt miniszterek, felügyelő miniszterekkel beszélgetett. Tehát
oda, ő maga mondom, az elmúlt, is volt
hát miniszter. Ő is volt az első Orbán kormányban nemzetbiztonságért felelős miniszter, tehát ő nagyon jól tudta, hogy kikhez beszél. Tehát azért kövér nem hülye, tudta, kikhez beszél.
Ennek a nyilvánosságnak.
Hát valahol még a kollégái is, hát a kövér is egy ilyen besugó.
Azért van nekem azt tetszett.
A nemzetbiztonsági szolgálatot meg a besugást ne keverjük, az a 3x3 meg az egyebek voltak, de madár, ettől függetlenül.
Egyébként a Fidesz maga mutatja meg, hogy ezeket nagyjából egyként kezeli. Tehát, hogy ők nem csinálnak ilyen distinkciót, ott az összes ilyen nemzetbiztonsági ütés szolgált, az arra való, hogy a kövér elvtárs ellenségeit felderítsék. Ha meg nem elegek rá, akkor majd bérünk még magánnyomozókat is melléjük.
Ezt akartam.
Kösz az átvezetést. Sanyi, kövérhez.
Csak, én is részben ismételni tudom magam, nem értem a meglepetést. Ennek a rendszernek az építése zajlik, ideológiai alapon, napi politikai alapon, vagyongazdálkodás alapján, a döntéshozatali mechanizmusok konstruálása, minden abban az irányba halad, ami egy örökös, ez mondjuk az én hipotézisem, akár örökletes valamilyen módon hatalomkoncentrációhoz kell, hogy elvezessen, ehhez mi kell, mindenki, aki minket nem szeret, az hazáruló ellenség, bla bla bla, ez nyilván egy folyamat, amiben különböző eszközöket fognak használni, függően attól, hogy hogy alakul a magyar társadalom helyzete, meg a világpolitikai konstelláció, például függően attól, hogy mondjuk most nyernek vagy nem nyernek, ugye arra is egy saját vagyoni, hatalmi koncentráció technológiai értelemben is épül ki, hogyha esetleg elveszítenék a választásokat. Ha megnyerik a választásokat, függően attól, hogy majd mi lesz itt Magyarországon szociálisan, és egyáltalán hát egyre durvább eszközöket hát is fognak hozzányúlni. Most éppen az egyik valaha nagyon tehetségesnek vélt ismerősről, nem fogom mondani a nevét, ugye, hát ugye a kultúra körében is ugye harcról beszélnek, az állam, arról beszélnek, hogy az államnak minden eszközt fenn kell tartania, meg kell ragadnia, használnia kell a kulturális monopólium feltartásához. Miközben ennek az egész politikának, hogy tényleg szignifikáns, fontos is mérve, hogy se kulturális tartalom különösképpen nem fedezhető fel benne, azon kívül, hogy, hogy miénk a hatalom és mi vagyok a magyarok. Mint ahogy egyébként ideológiailag se nagyon értem, baromi nehéz dolga lehet egyébként, már bocsáss meg, és most az elejéhez visszatérve, nagyon nehéz lehet most tényleg valóságosan, hiteles, magával békében lévő, konzekvens, konzervatív kereszténydemokratának hinnie magát az embernek, és vallani ezt az igazságot, amikor ilyen lehűtő bűnözők magukra hallgatnak ilyen kifejezéseket. Tehát jó, tényleg, amúgy egyébként én egyáltalán vagyok abban biztos, hogy nem tudatos volt ez a kiszivárogtatás. Ezek az impulzusok a szektának kellenek. Ezen gondolkodtam, hogy azért abba a bulvár mélységben azért ezek se annyira amatőrök már azok az emberek, akik ezt a szakmát művelik Magyarországot, és tényleg nem a
titkár, nem,
és nem csak a titkárnők, sőt, különösképpen nem. És annak persze tényleg van egy, nem véletlenül ment oda a Kövér, nem véletlenül küldték oda, nem véletlenül hívták meg, ha ők hívták meg, bár nyilván formálisan meghívták, ő mégiscsak a Magyarország gyűlésnek az elnöke, és minden tekintetben, illetve semmilyen tekintetben nem felel meg annak a státusznak, amit a Magyarország gyűlés elnökének vinnie kéne, mert ő minden egyes frakció és minden egyes frakció tag elnöke, nem a Fidesz elnöke.
Na, szóval, ha már magánnyomozók, akkor legyenek magánnyomozók, mert azt azért sejtettük, hogy az minden idők... Hát nem tudom, hogy legcudarabb, mert még lesz néhány, de hogy eddigi legcudarabb kampánynak nézünk elébe, azért ez gyanítható. És HVG-t fogom idézni. Tudunk olyan ma már a magánnyomozói piacon tevékenykedő egykori titkosszolgákról, akik az elmúlt hónapokban fideszes körökből kaptak megbízásokat az előválasztáson sikerrel szereplő ellenzéki politikusok magánéletének feldolgozására. Annyira jó feldolgozására. Hát nem tudom, az eredményeket végül is már látjuk ezt a feldolgozást.
Meg ezt a história domus. Elvégzik a feladatot helyettünk, ennek örülök.
Na, szóval, hogy...
Ebben a csapdában először a Jobbik elnöke lépett bele.
Szerintem. Hát ő nem tudott nem belépni. Mi az, hogy belépett? Most ne haragudj. Amúgy egyébként én nem nagyon gondolom, hogy például a Jakab Péterrel kapcsolatos történet bármiféle ilyen titkosszolgálati eszköztárt igényelt volna. Egyszerűen leül a think tank, és ahhoz, hogy mondjuk csináljunk néhány fotót valakiről, amikor aki egyébként mit tudom, közlekedik egy hölgyel, vagy kijön egy szobából, vagy bemegy egy szobába, vagy itt tudom én mit csinál, ahol nem kell magánnyomozó, nem tudom, azt kell tudni, és ezt ők jól értik, és jól érzik, hogy milyen hatása van a bulvárhírnek Magyarországon a közvéleményre, és szűkebb értelemben a szektára, már hogy a kormánypártot tartó szektára. Azon kívül, meg hát adja magát a dolog, nyilván nagy balhé van azért a Jobbikon belül, hát nagy dolgok történtek, és ezt most nem, semmiféle minősítést nem akarok hozzáfügni. Azért mégiscsak volt egy nagyon durva pártszakadás, mert hát a pártszakadás az durva. Hát mint ahogy egyébként ezt ugye el szokták kenni ugye a MSZP Gyurcsány relációban, és hát ott is egy pártszakadás történt. És nyilván vannak még most is olyanok, akik ellenérdekeltek azzal a politikai irányjal szemben. Mit kell csinálni? Csak egyébként körülnézni, kimenni az ajtón, és fölkapni, hogy milyen pletykák keringenek, mit tudom én, egy ember körül. Vagy milyen titkosszolgálati munka kell ahhoz, hogy csináljunk egy fiktív beszélgetést, mondjuk most kikapcsoljuk a üzét, itt a felvételt, mondjuk képben, meg hangban, valaki kiteszi a telefonját, és így elkezdünk arról beszélgetni, hogy mit csinál a gazdasági ügyekben Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor, és nem tudom kicsoda, és akkor ezt titkosan fogjuk kiszivárogtatni. Na? És nagyon jól ismert, nem kell ehhez magánnyomozó, ezt mi is megcsinálhatjuk. A kérdés az, hogy jól mérjük föl a helyzetet abban a tekintetben, hogy ezt fölkapja-e mondjuk a média és a szekta, mint gyöntjük a taknyot.
Hát
vagy nem, itt nem történt semmi.
Erről beszélek.
De semmit úgy meg lehet konstruálni, és ezt jól megérezték, ez politikai megérzés, ez nem titkosszolgálat.
De arról szó sincs, de arról nincs is szó, hogy ez titkosszolgálat.
Azt erősítettem, amit mondtam. Nem kell ezt titkosszolgálat, elég egy újságíró, aki még 20 napig ül egy ház előtt, és néz, hogy ki jön, meg ki megy ki.
De szeretnék egy ilyen melót.
És olyan fánk, meg kávé, mint a filmben. Nem, egyébként az a vicc, az egészen kicsit engem az egészségügyre emlékeztetek is, most már lassan minden. Tehát van az állami egészségügy, az működik, másra való, nem működik, mit tudom én, és ha valamit akarunk, akkor elmegyünk a magánorvoshoz, és fizetünk érte. A Fidesz, hogyha ilyen apró bulvár híreket akar, meg tényleg azt akarja látni, hogy milyen a mamusz a Jakab Péter barátnőjének, akkor nyilván nem fogja ezért a katonai hírszerzés mozgósítani, és nem állnak oda harckocsikkal, meg lesnek be helikopteren, hanem felbérelnek, mint láttam, egy másfél millióért egy ilyen kopót, aki régen egyébként oké, nyilván ebben a szakmában dolgozott, aki így a maga, nem tudom, krimikből ismert eszközeivel, de gyanítom inkább a számítógép mellett ülve összeállít egy ilyen jellemrajzot, meg életkörülményeket, meg hasonlót, kiszámlázza, azt kifizetik, abból egy kicsit lehet, hogy vissza is forgat. Tehát ez a business as usual története, igazából hát így működik. Engem egy picit még meg is nyugtat. Azért másfél milliót hajlandó kifizetni azért, hogy mit tudom én, a megfigyelt politikusnak mik a vizelési szokásai, akkor az azt jelenti, hogy nem akarnak kitalálni neki egyet. Tehát egy először megnézik, hogy tényleg van-e. Ha nincs, akkor majd úgyis kitalálnak valami baromságot. Ez pont a hazugságot egyébként pont olyan nehéz cáfolni, mint az igazságot. Úgyhogy ilyen szempontból az őszinte érdeklődés embertársaik iránt ez motiválja most
a fiatal. Komolyan ebben a történetben, ami most zajlott néhány történetben, az a hír, hogy információkat gyűjtenek politikai, meg üzleti
riánicsok
egymásról. Hát csókolom! Tényleg a HVG most tudta meg. Hát be is szarok komolyan. Pedig ez egy nagy cég. Újságírók. Hát komoly információkat gyűjtjük egymásról? Na hát ez valami fantasztikus. És nem arról beszélnek, például, mert hogy azt kellene azért valamilyen módon gyakorlativá, meg mainstream-mé tenni, hogy analizáljuk egy információnak ténybeli tartalmát. Van-e az, vagy nincs?
Na hát azt hiszem, hogy ez különben, hogy mondjam, elszerűen nagyon jó, de emlékezünk arra az esetre, amikor előállt a kormánypárti sajtó azzal, ugye, hogy Terry Black azt mondta, hogy Vona Gábor. És a többi, ami a maga ízléstelenségében és ízlésében korszakos történet volt.
Gábor az utána.
Volt egy nagyon fontos következménye, ugye arra gondolok, hogy nagyon, hogy mondjam, átszakadt egy gát a magyar társadalomban, ugye, hogy kiről mit lehet szabad mondani, tehát ugye az elit megmutatta, hogy bárkiről bármit lehet szabad mondani, tehát nincsenek korlátok, nincsenek erkölcsi korlátok, nincsenek tisztességes hozzáállás. Most eljutottunk oda, hogy ez megint megismétlődik. Ugye ott van nekünk, nekem legalábbis, bár mindenki úgy emlékszik, hogy ugye a Wollner párt születése körüli körülmények, meg az, hogy ezt a Wollner képviselőt néhány hónappal korábban hogy figyelték meg a benzinkutnál, stb. Kinek miről van fényképe. Oda akarok kiukadni, hogy teljesen egyértelmű, hogy ma, ha valaki fölmegy a politikusi pályára, felkészülhet rá, hogy bármi megtörténhet vele. És tulajdonképpen az a kérdés,
hogy...
De ne, hát ne haragudjál, Sándor, azért ne mondd már, hogy az emberek mit tudom, a 98-as parlamentben, vagy akár a 94-98-as parlamentben, hogy úgy mondjam, az emberek tudtak egymásról sok mindent, de nem álltak ki az egymás magánéletét kibeszélni a folyosón. Én tulajdonképpen úgy gondolom, a folyosón, a sajtóban, a legszélesebb nyilvánosságban.
Ez
most olyan korszakot nyit meg ez az egész választási kampány, amikor egyetlen politikus sem lehet egy másodpercig sem nyugodt. Elértünk oda, amit mondani
akartam.
Csak annyit ad mondjak, hogy pontosan azt akartam mondani, hogy e tekintetben én nem látom ezt olyan tragikus fejleménynek, és nagyon örülnék, hogy ez oda vezetne, hogy a politikai pártok, frakciók, meg a politikai térre készülők a nyilvánosságot jobban vállalnák. Tehát arra gondolok, hogy van ez a, ezért tudjátok, minden januárban közé teszik a mi fenét, a vagyoni állapotukat, ami úgy marhasság, vagy hazugság, vagy mit tudom én. Tehát ugye semmire nem jó rendszer. Abból például csinálhatnának egy nyilvános, becsületes, tisztességes rendszert. Aztán közben figyeljék csak őket, akárkik, a magánnyomozók, vagy akik megfizetnek. Egyébként úgy képzelem, hogy a fideszes oldalon semmivel se jobbak, mint a Jakab Péter, ha ez igaz, ha nem igaz. Hogy jönnek onnan is nyilván, lesz aki pénzt.
Én értem azt, amit mondasz, hogy ez erkölcsileg egy ilyen züllött dolog, meg a kampány, meg az egész, de megmondom őszintén, engem bármelyik, mit tudom én, aluljáróban vacogó hajléktalan problémája jobban érdekel, mint az, hogy szegény politikusok most úgy kell élniük, hogy állandóan figyelik őket. Hát egyrészt ugye van az, amit én nem mondok, mert nem vagyok képmutató, hogy hát ne tessék már olyasmit csinálni, hogy ugye milyen kínos legyen, de nem mondom, mert a politikus is csinálhasson olyasmit, ami kínos. Egy kicsit az a baj, hogy ez nekünk kínos, nem csak nekünk, hanem az egész úgy van beállítva, mert van egy ilyen kép. Egyrészt ugye az emberek nagy része rüheli a politikusokat, de mégis él bennünk egy ilyen, hogy annak egy ilyen tökéletes embernek kell lennie, meg példamutatónak kell lennie, meg úgy kell élnie. Fenéket kell annak lennie, nem kell úgy élnie, egyszerűen végeznie kellene a munkáját. A munkája nem az, hogy tökéletes ember legyen. Hogyha ilyen elvárásokat gerjesztenek magukkal szemben a politikusok viszont, mint hogy Orbán Viktor állítja magát erkölcsi piedesztára, meg az összes politikus lényegében az hangsúlyozza, hogy ők tiszta kezű, becsületes emberek, és igazából semmi féle makula őket nem érheti, akkor viszont vessenek magukra, hogy ez a fő bulvár téma, hogy ki, kivel, merre, meddig, melyik testnyílásba.
Jó, de hát azért, bocsáss meg, én elvárom a politikusoktól, igen, hogy példamutatóak legyenek. Elsősorban a vagyon és a gazdaság
tevékenységről.
De
nem ez van terítéken, komolyan, hanem az van terítéken, hogy például az a tény, hogy kilépek az ajtón egy valakivel, legyen az férfi vagy nő, ehhez kapcsolódott egy állítás, amit az ég adta világon semmi nem támaszt alá. Ez itt a kérdés, hogy ennek a kritikai, én egyetértek a Péter megközelítésével, abszolút legyen úgy, csak ez legyen igaz. Miközben attól meg senki nem lendül meg egyébként, hogy megépül 60 puszta, ha befejeztem és levittem a mondat végét. Tehát, és megépül 60 puszta, az nekem ne jöjjön azzal, hogy egyébként kijött a Jakab Péter meg a egy ajtó. Hogy, hát az eszem megáll.
Szóval, hogy tényleg, tehát hogy én is azt gondolom, hogy húzzák rá bárkira a vizes lepedőt, de legyen valóságos vizes lepedő.
És ez legyen az.
Amikor először találkoztunk ugye ezzel a módszerrel ugye élesben, volt az a bizonyos paktumhajó, ami neki elfejtette. Igen. Ez egy nyomorult előadás volt.
Igen.
Olyan
igen,
unalmas igen, volt, hogy majd meghaltam. Igen. Hát nem tudom, a Simicska Lajos, tehát arról volt szó, hogy ő ezen a hajón adta át a pénzt, meg
jó, nem tudom, igen.
És akkor én ott voltam, és egy borzasztóan unalmas előadás, de jó, annyira nem volt unalmas, elnézést az előadóktól, hogy én egy kicsit untam, ilyen gazdasági valami volt, jegybank, nem tudom mit, jegybank jövője.
Súpan megzavarod.
Most képzeltem a géppisztolyos őnek.
Az zavarni a matematika különben, nem csak.
Ó, hát én nézzék, kohásznak tanultam már.
Hát akkor tényleg nem zavarhat.
Én szeretem a matematikát. Na, és másnap néztük az újságban, megjelent, hogy a paktumhajó, vagy a titkos paktumhajón gyűlt össze, olyan a Jobbik körüli
értelmiség,
és hogy ott adta át a pénzt.
Mert akkor a hülye volt a Lajos, és mégiscsak elhézték az
ember. Néztük, és mondom, hát ez akkora fasság, hogy ez biztos nem fog elhinni az emberek. Simán, ugye hetekig tolták, és utána nem sokkal volt egy vitám, mármint egy ilyen nyilvános esemény, a ifjabb Lomnici is ott volt a vita partnerek között, és szó volt erről, hogy ferdítgeti a Fidesz a valóságot, és én elmondtam ezt a történetet, hogy na mondom, most jól sarokba szorítom a Lomnicit, hogy én ott voltam azon a hajón, nem történt semmi, nagy kamu volt az egész. Ugye az ott, hogy Hatházi kilépett és gyanúsan körbenézett. Hát azért, mert át kellett menni az utcán. Na mindegy. És tudod, mit mondott a Lomnici? Teljesen ledöbbentem, hogy basszus, mennyire működik ez a alternatív világ. Azt mondta, hogy ott voltál az összes helyiségben?
De miért is ott
voltál? Honnan tudod, hogy miközben ment az előadás, mi történt hátul a
kajúzsban? Visszatérve az egészet, bocsáss meg, a sarki fűszerestől, meg a hentestől nem vársz olyan standardeket, amit elvársz 199 parlamenti képviselőtől, vagy egy minisztertől, vagy egy vezérigazgatótól. Tehát ezt nem mossuk össze szerintem, én elvárom. Kettő. Gondoljátok bele, hogy most van egy éves évfordulója a Fidesz lepedő akrobatájának, aki ugye utoljára a Brüsszelbe lépett föl, és utána lecsúszott, mikor befejezte az előadást, csak lecsúszott egy eres csatornán.
Szó szerint lecsúszott.
Senkit nem zavart az ő homoszexualitása. Ráadásul tudta is mindenki. Senkit nem zavart az, hogy ő nem tudom, 25 néger fiúval érzi jó magát gumi nélkül, mert ez a magánügye. Viszont az sokkal jobban zavarta, hogy egy vezető politikusa volt az EU-ban, és a Magyarország arca volt. Annak a kormánynak, amely keresztény konzervatív kormányként teszi a dolgát, és tesz, amit tesz. Tehát ez a baj. Tehát, hogy abban igazán a sárnak, hogy teljesen abszolút a magánügye, hogy bemegy egy hölgyel, vagy kijön, vagy három nőt tart, vagy kettőt, de a keresztény konzervatív kormányoknak az egy nehezített pálya, hogy ott egy nőt tartanak, úgy hívják, hogy feleség, miután vagy élettárs, vagy barátnő. Kettőt nem tartanak, kettőt kutyából tartanak, vagy kanáriból. Tehát itt ezért én elég sem megkülönböztetném ezt, hogy igen, és vannak elvárások.
Igen, de hogy ugyanakkor a dolgok mégiscsak végtelenül egyszerűek, mert most már ha úgy tetszik ez ideológia, engem én ott vagyok csak megakadva, hogy az én hazám Európai Parlamenti képviselője olyan esetben érzi magát, hogy kiugrik egy ablakon menekültébe, és semmi nem érdekel. Amúgy meg ott van egy kurva vagy katapulta, ott van megfogható, körbejárható, emberek dolgoznak, építik azt a pincerendszert.
Nehezítve van, várj, mert úgy menekült, hogy nem fogadunk, mert menekültek.
Valamiért menekülne fogja.
De várj,
de milyen kínos ez? Egy 60 éves ember. Ereszkedik le az ereszcsap.
De nem, tudod, volt a ciki? Nem lehet menekülni. Bocsássák, azért ciki menekülni, mert Magyarország nem fogadja be menekülteket.
De azt láttátok, hogy az egy éves évfordulón egy ilyen nagyon halvány rehabilitációs kísérletek zajlottak.
Ez érezhető, ez elindult.
Hát, hogy ő hős igazából.
Persze, a Fidesz megünnepelte.
És hogy vissza kéne térnie, mert
akkor szállított a kokonyai.
Figyelj, előbb-utóbb nyilvánvalóan reciklálni fogják. Nem, de ezt akkor is szerintem százszor elmondtuk. Engem még az sem érdekel, hogy ő a parlamenti képviselő, mert miért nem mehetne orgiázni egy parlamenti képviselő. Szerintem még drogokat is használhat, hogyha éppen olyan van. Csak éppen másnak ne tiltsa meg, könyörgöm, az orgiázást, és másnak akkor ne tiltsa meg a droghasználatot. Hát, az egy kicsit képmutató, igen.
Ez igaz.
Na, az infláció úgy elszaladt, hogy most nem is tudom.
Én elképzeltem beszélni. Magam, hogy csúszok le egy izény. Komolyan mondom nekem, a bokában folyt a szar. Tehát csak állati szar lehetett a szegény szájának.
Kapaszkodtál volna te is, nem?
De most miért? De kérdez, komolyan átélni.
Nem vagy egy izében. Kimegyünk ide, kipróbálhatod.
Figyelj, de berúgják az ajtót, jönnek a rendőrök, köcsém, ott vagyok. Most mit csináljam? És 60 éves koromban azok eszembe, mert valamiért nagyon szar a helyzet. Hogy ki, hát lényegében hát kiveti magát az ablakot.
Sokkot kapott teljesen.
Hát nyilván.
Nyilván lepergett el.
Hát én is sokkot kaptam, oda kell mennem, az
biztos. Na de érted, figyelj ide, de akkor nem volt tiszta a lelkiismerete is, méghozzá alaposokkal is nyilván ez is benne volt, amit te elmondtál. Hát meg az is, amit te is, meg egyáltalán.
Mennyit kellett hallgatni?
Hát amúgy az ilyen ne legyenek. Hát jó, nem is lett. Az ilyenek húzzon a francba. Én megengedhetem magamnak, egy senki állni nyugger vagyok. Meg a hentes is megengedhet, meg azt csinálok, amit akarok. De ők nem, már hogy a politikusok, én abszolút szeretném,
hogy ez az elég baj, hogy nem engedhetik meg maguknak. Az lenne a normális világon, megengedhetnék maguknak, mert nem szólnak.
Nem
szólnak, hogy ez
amikor a Sándor megengedhette magának, hogy bukfencezzen a hősök terén.
Hát ez még jó, hogy megengedhetett.
Azt nem engedjük. Jó, nem az, csak hogy az egy kicsit más.
Hát milyen szar volt öregem, mert hátraszalkulni akartam. Igen, egyrészt, és a hátraszalkulra már nem voltam képes. Ez is eszembe. Amúgy meg úgy bebasztam a fejemet, mert nagyon kemény a hősök tere. Nagyon kemény.
Hogy beállítom? Na jó, innen nincs hova tovább.
Ez egy aki 7 év múlva szeretnék egy orgiáról menekülve leereszkedni egy ilyen csatornán. Ez...
Na jó, én meg...
Legszebb álmaink is megvalósítottunk, Péternek fogod tudni
úgy. Na jó,
itt az úgy Magyar Hang, Török Gábor interjúnk van, aztán jó kis riportok vannak.
Maga Török Gábor?
És mit mondod, hogy...
Hát vagy ez nem hallgatsz?
Jaj, most ezt a vicc, ez a vicc egyébként nekem is elcsütött. Ugye eszembe jutott, hogy vagy Török Gábor interjúnk van, vagy ne.
Schrödinger interjú.
Ja, de mondjuk én sok...
Schrödinger interjú. Kedves olvasók, először ki kell nyitniuk a lapot, és akkor tudják meg.
Így van. Úgyhogy nyissák ki a lapot. Köszönöm szépen, ez egész jó szlogen. Annyira nem jó. Köszönjük, hogy néznek minket, köszönjük, hogy vásárolnak minket, és köszi a beszélgetést.
Jó, ez sem mindenkinek.